Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól áll. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt a levélbeli szent igét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelének 12. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja, Jézus Úr, csakis a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon a lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a prófétálást kapta. Van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai vasárnap Jeruzsálem pusztulásának emléknapja. Az egyik felolvasott igében, az oltár előtti igében Jézus ezt előre megjövendőlte. Azt mondta, hogy körül fogják venni ellenséges seregek Jeruzsálemet, és nem maradt benne semmi kőkövön. Tudjuk azt, hogy csak a siratófal maradt meg, az a keskeny rész, ahhoz képest, hogy milyen óriási volt a jeruzsálemi templom, csak a töredéke maradt meg. Miért volt? Nem azért történt ez a szörnyű esemény, mert hogy nagyon erős volt az ellenséges Róma, ugye a kornak a világ ura. Nem ezért győztek, mert ők sokkal erősebbek voltak, hanem azért, mert az Isten nem állt ki Jeruzsálem mellett. És ez nem csak egyszer történt meg, hanem többször. Tudjuk, az Ószövetség korában is ez megesett. Isten nem állt a gonosz mellé, bár ők emlegették Isten nevét, hivatkoztak rá, de ma is az Isten nem áll a gonoszság mellé. Azt akarja, hogy megtisztítsuk a mi szívünket. Nem véletlenül választottam kezdésként a 460-as számú éneket, tisztíts meg szíved, Jeruzsálem népe. Nekünk is meg kell tisztulnunk mindenféle bűntől. Még olyattól is, ami csak kimondottan a keresztényekre jellemző. Felolvasott ige szakaszban Pál apostol a korintusi gyülekezetet olyasmire inti, ami nem nagyon fordul elő a világban. A kegyelmi ajándékokról beszél, és azt mondja, hogy bizony a kegyelmi ajándékok is azért vannak, hogy azzal építsék a keresztények a gyülekezetet, és nem azért, hogy versengjenek, hogy ki a kiválóbb. A világban ez folyik, a versengés, de az egyházban ennek nem így kell lenni. Arról beszél Pál apostol a levelében, korábbi fejezetekben, hogy ne legyen pártoskodás a gyülekezetben, hanem békesség, szeretet. És mindenki úgy szolgáljon, hogy azáltal építse a gyülekezetet. Ugye, az ószövetségi kijelölt ige szakasz, oltár előtti igében, az pedig arról szólt, hogy Isten azt mondja, hogy papok királysága lesztek. Nem csupán egy-egy embert akart Isten megszólítani, hanem az egész népet, az ő lelkét már az ószövetségben ki akarta árasztani, Tehát ez nem történhetett meg a bűnök miatt. És az új szövetségben is hozzá kell tenni, hogy az igaz, hogy a hitet ő adja, de a lelket nem egyenlőképpen árasztja ki. Van, aki többet, valaki kevesebbet kap. És ez annak is a függvénye, hogy mennyire akarunk engedelmeskedni az Istennek. Természetesen nem lehet megdolgozni érte, nem mondhatjuk azt, hogy ha majd többször olvassuk az igét, ha többször imádkozunk, akkor majd adja Isten a lelkét. De azt el lehet mondani, hogyha valaki egyáltalán nem imádkozik, egyáltalán nem olvassa Isten igéjét, akkor azt nem várhatja, hogy az Isten lelkét fogja kapni. A felolvasott ige szakaszban azzal kezdi Pál apostol, azt mondja, hogy nem szeretném, testvéreim, ha tudatlanok lennétek a lelki ajándékokra nézve. Nem voltak ők tudatlanok, csak éppen zűrzavar uralkodott a fejükben. Ugye nagy részük pogányból lett keresztényé, és pogányként nem csupán annyi volt a pogányságuk, hogy hát nem hittek Jézusban, nem ismerték a Bibliát, hanem különféle okkult dolgokba merültek el, mai modern szóval élve egy ilyen ezotérikus vallásokat gyakoroltak. És abban volt mindenféle különleges élmény, különleges megtapasztalás, amelyek természetesen nem az Istentől, hanem az ördögtől származtak. És nekik ebből kellett megtisztulni, hogy meglássák, hogy Isten miért adja az akkor adott különleges ajándékait. Azért mondom, hogy ez múlt időben történt, mert én úgy gondolom, hogy ma az Isten másképp munkálkodik, mint az ős gyülekezet korában, és erről a Biblia is tanúskodik. Azt mondja a Biblia, hogy annak idején a zsidókhoz írt levélben olvasunk ilyesmit, hogy Isten az apostolokkal volt, jelekkel és csodákkal megerősítette a hirdetett igét. De mi már tudjuk, hogy az új szövetség kora az lezárult. Isten odaadta az új szövetséget az ő népének, és van így nem szükséges az, hogy legyen egy újabb kijelentés. Az Isten az ő akaratát kinyilvánította a népe számára. Ma, akik arra hivatkoznak, hogy hát ilyen jelek és csodák történnek a gyülekezetbe, azok általában valamit hozzá akarnak tenni az Isten igéjéhez. Nem csupán az szokott előfordulni bizonyos gyülekezetekben, hogy hát ugye látványos, nagyon-nagyon mozgalmas az Isten tisztelet, hanem még egyes különleges dolgot is hozzá akarnak tenni az Isten szavához. Márpedig nem lehet ezt megtenni büntetlenül. De abban a korban, tehát az ősgyülekezet korában Isten adott különleges jeleket. Azt mondja tehát, hogy korábban, mielőtt ők keresztényé lettek, valami ellenállhatatlanul vitte és sodorta őket a néma bálványokhoz. De tudjuk azt, más helyen beszél róla Pál, hogy ezek a bálványok nem érnek semmit, ezek csak kőből vannak, vagy ezüstből, aranyból, de mégis ezt a fajta hódolatot a démonok felhasználják, és adnak különleges jeleket. Akár bizonyos emberek hallhatnak is, vagy láthatnak is valamit. És azt mondja, hogy ez ne így legyen nálatok. Isten lelke is munkálkodik. Kicsit hasonlóan, de mégis más módon, mint ahogy a démonok teszik. Azt mondja, ezért tudtatokra adom, hogy senki sem mondhatja Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja Jézus Úr, csak is a Szent Lélek által. Tehát azt mondja Pál, hogy akiben a Szentlélek munkálkodik, az nem mondhat olyat, hogy Jézus átkozott lenne. Hogy Jézus nem az Istentől van. Miért hangsúlyozza? Azért, mert voltak olyanok, abban az időben is hozzáteszem, hogy ma is vannak olyanok, akik nyelveken szólás közben káromolják az Istent és Jézust. Többen elmondták, hogy megfordultak olyan gyülekezetekben, Németországban, Amerikában, ahol ma is úgymond gyakorolják ezeket a nyelveken való szólást, sokat, és mondjuk egy illető beszélt valami afrikai nyelvet, és azon a nyelven hallotta, hogy káromolják az Istent. Az illető, aki ezt megtette, saját maga nem is volt ennek tudatában, hát nem tudta, hogy mit beszél. Mert a nyelveken való szólás sokszor azt jelenti, hogy az ember öntudatlan állapotban valamit mond. És azt mondja itt tehát Pál, hogy ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondhatja Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. Ugye ma nagyon egyszerűnek tűnik, hogy Jézus Úr, ez a kijelentés, hát ki nem tudja kimondani. De annak idején az, hogy Jézus az Úr, a Kyrios, azt jelentette, hogy ő az Úr, a mindenek felett való Úr. Ugye abban az időben kezdett elterjedni a császárkultusz. És ha valaki abban a korban kijelentette, hogy Jézus az Úr, nem a császár, akkor az életével játszott. Nem minden egyes percben végezte ki keresztényeket, de újra és újra föllángolt a keresztény üldözés. Tehát akkor súlya volt annak, ha az ember mit mond. Jézus Úr, tehát egyfajta hitvallás volt annak idején. Ugye ma, hát hamisan is el lehet mondani a hitvallást, ez igaz, mert bizonyos helyzetekben talán nincsen neki súlya, de volt itt Magyarországon is olyan időszak, nem is olyan rég, amikor ha valaki akár elmondta az apostoli hitvallást, az életével játszott, vagy legalábbis az állásával. Ma könnyen el lehet ezt mondani, az apostoli hitvallást. Talán nincs annyira nagy súlya, de hozzáteszem, hogy aki viszont nem tudja elmondani, arra nem lehet azt mondani, hogy ő keresztény. Mert a hitnek az alapvető dolgai ott vannak, akár az apostoli hitvallásban, vagy más hitvallásokban. Tehát senki sem mondhatja Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. Aztán elkezd beszélni Pál apostol arról, hogy milyen kegyelmi ajándékok vannak. Azt mondja, kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Az Isten annak idején adta, és hozzáteszem, hogy ma is adja, csak más formában az ő ajándékát, a kegyelmi ajándékokat. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. De ma a történelmi egyházaknak a talán szegénysége abból is adódhat, hogy talán azt gondolják egyesek, hogy csak a lelkésznek, vagy csak a kántornak, vagy egy-két embernek van szolgálata a gyülekezetben. De ez nem így van. Igazi élő gyülekezet ott van ma is, ahol mindenki szolgálni akar az Úrnak és egymásnak. Nem jó az, ha úgy gondoljuk, hogy az egyház az valami fajta ilyen színházszerűség, ahol van a nézőközönség, és vannak, akik szerepelnek, egyesek. Hanem mindannyian részt kell, hogy vegyünk az Isten szolgálatában, az Isten dicsérésében is. Kinek-kinek, de van feladata. Nem ugyanaz a szolgálat, de van feladata mindannyiunknak, van tennivalunk. És azt mondja, hogy a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Annak idején a korintusi gyülekezetben versengés volt. Mindenki ki akar tűnni, hogy na ő mit kapott az Istentől. Úgy gondolták annak idején, hogy a gyülekezet az valami fajta színpad, ahol lehet szerepelni, ahol ki lehet tűnni. De hát nem ezért adja Isten az ő ajándékát. Az ő ajándékait nem ezért osztja szét, hanem azért, hogy használjon vele, hogy tehát hogy szolgáljunk egymásnak. És sokféle ajándéka van, azon kívül is, amit föl van sorolva. Mert némelyik lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon a lélek által. Meg lehet ismerni az Isten igéjét, a puszta ésszel is, de az nem az igazi ismeret. Istennek a lelke az, amely ha kiárad ránk, akkor igazán megláthatjuk, hogy mit akar velünk az Isten. Ugye, vannak, akik, hát ugye ma már ugye hozzátartozik az általános műveltséghez, úgyhogy olvassák a Bibliát, mint valami fajta kordokumentumot. De nekünk nem, ezt nem így kell megtennünk, hanem úgy kell olvasnunk, mint amely hozzánk szóló üzenet, amely az Istentől jön, konkrétan nekünk. Tehát Isten adja a bölcsesség igéjét és az ismeret igéjét. Természetesen fontos az, hogy minél tovább tanulmányozzuk az Isten igéjét, de olyan is előfordulhat, hogy Isten olyan hívőnek, olyan frissen megtértnek is ad bölcsességet, aki hosszan még nem tanulmányozhatta az ő igéjét. Tehát ezt szuverén módon adja, ugyanazon a lélek által. aztán azt mondja, egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Ugye itt a hit nem az üdvözítő hit, hisz az minden keresztény embernek adatik, nélküle nem hinnénk Jézus Krisztusban, hanem itt Pál különleges hitről beszél. Van olyan szolgálat, amely ha az ember neki kezd, akkor szinte kivitelezhetetlen. Az egyház történelem során voltak olyan emberek, különleges emberek, lehet, hogy már hallottunk Müller Györgyről, aki Angliában szolgált, 10 000 árvát nevelt föl. Volt olyan, hogy nem volt a kamrába semmi. Jött a reggeli, vagy éppen a vacsora, és nem tudta a többi segítővel együtt, hogy mit fog adni a gyerekeknek. És Isten elküldte a mindennapit, és valaki bekopogott, és hozott nem tudom hány zsáklisztet. És volt mit adni a gyerekeknek. Nyilván Isten nem várja el mindannyiunktól, hogy ilyen nagy szolgálba kezdjünk bele. És még lehetne sorolni az eseteket. Különleges módon Isten megsegített egy misszionáriust. Nagyon helyes és nagyon jó, hogyha olvasunk ilyenfajta életrajzokat, ezek által mi is megerősödhetünk a hitben. De nem biztos, hogy nekünk Isten ilyen feladatot szán, de a mi élethelyzetünkben is adódhat olyan pillanat, amikor már kétségbe esünk, és azt mondjuk, hogy hát ezt már nem lehet elviselni. És ha mi bízunk az Úrban, akkor ad erőt azoknak az elviselésére, és ad hitet. Mert a hitre akkor van szükség, amikor ugye nem látásban járunk, amikor nem látszik a segítség, amikor nincsen emberileg remény, akkor Isten lehajol hozzánk, és megsegít minket. Tehát egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Ugye annak idején a gyülekezetben megtörtént, hogy valaki beteg volt, és elment, és a gyülekezetbe meggyógyult. Imádkoztak ott érte, rátették a kezüket, és egyik pillanatra a másikra, szinte egy szempillantás alatt meggyógyultak az emberek. Most tudni kell, hogy ez a korszak már akkor, az Újszövetség korában lezárult. Olvasunk olyat, hogy Pál apostol az egyik munkatársát, Epafrászt nem tudta meggyógyítani. És azt írja, hogy hálát ad az Istennek, az Isten megkönnyülült rajta. Nyilván azért, mert nem egyik pillanatra a másikra gyógyult meg, hanem hosszú idő után. Isten volt a gyógyító, de nem egy szemvillanás alatt. És én úgy gondolom, hogy ma is így van. Isten, ami gyógyítunk, és hát mi is azért imádkozunk, hogy gyógyítson az Isten, de nem itt mondjuk közvetlenül az Isten tiszteleten fog ez megtörténni. És nem biztos, hogy statisztikailag mondjuk ki lehet mutatni azt, hogy na akkor, aki többet imádkozik, az hamarabb meggyógyul. Úgy, ez így van egyébként, csak nem biztos, hogy az Isten így bizonyítja saját magát az embereknek. Tehát mi imádkozunk, és akár Isten felhasználhatja az orvosokat, vagy amikor már az orvosok lemondanak valakiről, akkor is ma is meggyógyulhat bárki, aki bízik az Úrban, és akit az Isten hozzá kell tenni, meg akar gyógyítani. De nem jel szerint adatnak ma ezek. És tudni kell, hogy ahol pedig ezek megtörténnek, mert ugye ilyesmiről lehet hallani, meg tapasztalni is lehet, ott annak nagyon súlyos ára van. Lehet, hogy a biológiai testi gyógyulás bekövetkezik, de aztán a sátán benyújtja a számlát. És óriási lelki károk keletkeznek. Ilyenfajta gyülekezetekből általában az emberek a pszichiátrián kötnek ki. Persze nem azt jelenti, hogy közülünk esetleg nem jutna oda valaki, De nem mindegy, hogy a gyülekezeti dolgok miatt kerül oda, vagy pedig a saját bűne, vagy lelki alkata következtében. Tehát nem szabad játszadozni, és az Istenhez kell nekünk fordulnunk, és azt is el kell fogadni, és ez is nehéz, amikor az Isten nem ad gyógyulást. Mert ilyen is előfordul, hogy az Úr mást akar. Pál apostol is, ezt is lehet olvasni a második korintusi levélben, hogy tövis adatott a testébe, és ő imádkozott, és az Úr azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. És nem gyógyította meg. Megmaradt a valami fajta betegsége, még a mai napig vitatkoznak az írás magyarázók, hogy mi lehetett az a betegség, nem az a lényeg, hogy mi, hanem hogy megmaradt. Tehát nekünk ezt is el kell fogadnunk az Úr kezéből. Az Úr az, ami gyógyítunk, de az Úr az, aki hát bizonyos betegségek meghagyhat. De amikor itt volt az Úr Jézus, 3 éven keresztül szolgált, akkor sokakat meggyógyított, de nem mindenkit. Izraelbe, a választott nép körében nagyon sok nyomorúság akkor is megmaradt. Hol lesz majd az, amikor már nem lesz betegség és könny? Azt tudjuk, hogy az a mennyország. Mi oda készülünk, ez a mi reménységünk. Ma itt azt is el kell fogadni az Úr. Ad gyógyulást, és azt is, hogyha viszont nem ad. Aztán folytatja Pál, és azt mondja, van, aki az isteni erők munkáit, vagy a prófétálást kapta. Ma nagyon sokan vannak, akik Istenre hivatkozva mindenfélét állítanak. Akár a világ jövőjére tekintettel, akár egy-egy ember életébe. A héten beszéltem egy családdal, Szentetornyán, ahol az egyik családtag nagyon-nagyon beteg. Súlyos betegségben van, egy nagyon nagy műtéten esett át, és az illető megfordult Szegeden, és Szegeden a kórteremben megjelent nála egy hosszú, szakállas, nagy hajú ember, aki Istenre való hivatkozásra azt mondta ennek az illetőnek, egy hölgynek, hogy nem fog meghalni, még 25-30 évet fog élni. És kérdezte tőlem a család, hogy vajon ez az illető, ez az Istentől volt-e, vagy nem. És én azt kellett mondanom, hogy persze, hogy szép dolog az, hogyha mi jót kívánunk a másiknak, jó egészséget, meg hosszú életet, de ilyenfajta profétálást, hát nem biztos, hogy azt kell mondani, hogy az Istentől volt. És nem kell nekünk mindennek így bedőlni. Az illető, akinek mondták, ez 75 éves, tehát ugye hozzáadunk 30 évet, az már nagyon szép életkor jön ki, de az nem teljesen reális. Tehát jó, hogyha az ember megőrzi a józanságát. És azt mondtam a családnak, hogy majd meglátjuk. Lehet, hogy szegény pár hetet fog még élni, mert nagyon-nagyon súlyos műtéten esett át, de az Isten kezébe vagyunk. Nem tudhatunk sok mindent. És vannak tehát, akik prófétálást kapták, de tudnunk kell, hogy ez az időszak, amikor arról volt szó, hogy mi fog bekövetkezni, az lezárult. És Isten nem így küldi az ő embereit. Van, amikor valaki nagy hatású igehirdető helyesen bemutatja az ige fényében a jövendőt, de az ige fényében történik. És nem lehet hozzátenni. Mondom, van, aki ezzel nem ért egyet, és vitatkozik, de én azt mondom, hogy nem lehet hozzátenni az Isten igéjéhez. És nem azt jelenti, hogy nem lehetne esetleg valami más módon megmondani a jövendőt, de az nem az Istentől van. És tudnunk kell, hogy ha valami természet felettivel találkozunk, akkor nem kell egyből elfogadni úgy, hogy na, akkor ez biztos az Istentől van. Mert az Ószövetségben olvasunk, hogy ha be is következik az, amit mások mondanak, az lehet, hogy azért van, hogy az Isten megpróbálja mi szívünket. Hogy vajon mi őt szolgáljuk, vagy hamis lelkekre hallgatunk. Ja, honnan lehet ezt megtudni? Honnan lehet azt megtudni, hogy valami az Istentől van, vagy nem az Istentől, ha esetleg be is következik az, amit mondott, és még akkor sem biztos, hogy az Isten a forrása. Ja, honnan lehet tudni onnan, hogy valami eltávolítja az Istentől, erősíti a mi hitünket, vagy pedig távol tart minket az Istentől. Aztán sorolja, és azt mondja, hogy egyesek a lelkek megkülönböztetését kapták ajándékul, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapták. De annak idején, amikor tényleg volt nyelveken való szólás a gyülekezetben, akkor Pál apostol mondott olyat, hogy akar inkább 5 szót értelemmel szólni, mint 10 szót nyelveken. Meg azt mondta, hogy ha a gyülekezetben akkor annak idején nem tudja valaki megmagyarázni, hogy ki mit mond érthetetlen nyelven, akkor inkább hallgasson a gyülekezetbe. Tehát akkor ez így volt, ma már másképp van. Aztán, de mindezt egy és ugyanazon a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Tehát ma is rászorulunk az Isten ajándékára, mert nélkül nem is hihetnénk. nem is lenne egyáltalán egyház. Istenhez kell kiáltanunk, hogy adja az ő lelkét, a szent lelket. És adja is. Hitre van szükségünk, és ő ezt is adja nekünk. Nekünk csak ki kell tárnunk a kezünket. És meg kell látnunk, hogy mit akar velünk az Isten. Mindenkinek van feladata a gyülekezetbe. Tehát mi nem csupán nézők vagyunk, hanem résztvevők, mindannyian. Mindenkinek, kinek-kinek meg kell látni, hogy mihez van talentum ajándéka. Mert mindenféle ajándékunk van. Van természetes, és természet feletti is. Isten van, akit tud használni, valakit nem tud használni. Van olyan, hogy valaki elbizakodik a természetes ajándékaival, és akkor hiába nagyszerű az illető, mindenki azt mondja, hogy ő majdnem tökéletes, de nem tudja használni az Isten, mert túlságosan büszke, túlságosan a maga dicsőségét keresi. És azt akarja, hogy megalázzuk magunkat, egymást különbnek tartsuk. És így építsük a Krisztusnak a testét. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük kegyelmedet, köszönjük, hogy te nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Add, Úr Jézus Krisztus, hogy már akik most mi hozzád tértünk, igazán hívőké lettünk, ne fecséreljük el az időnket. Add, hogy itt neked tudjunk szolgálni, és ezáltal egymásnak is. Urunk, te erősítsd a gyülekezetet, te mutasd meg, hogy kinek-kinek mit kell tenni, hogy a másik szolgálatára legyen, és a te dicsőségedre. Urunk, áldj meg minket, könyörülj meg rajtunk, áraszt ki ránk szent lelkedet. Amen.